Hadd köszöntsek mindenkit, drága testvéreim, Isten szeretetével köszöntünk benneteket. És hadd mutassuk be Ágit, és az ő drága hites társát, Bor Ferencet, ők Ságváron.
Ságváron szolgálunk, igen.
Igen.
Meg az interneten.
Így van,
ő a békevár. A kikötőbe, ő őrködik, dicsőség az Úrnak. És nagy szeretettel hívtunk meg benneteket, hiszük, hogy ez a mai nap mindenkinek fog mondani valamit, hiszen csodálatos dolog, amikor egy vendégpásztor jön el. Tudjátok, azért szeretek úgy meghívni valakit, hogy megtapasztaljátok, hogy más a kenet, minden pásztornak más kenete van, és hogy megismerjétek, amikor valaki tiszta szívből szolgál, az Úr csodálatos dolgokra képes. És higgyétek el, hogy ha te úgy jöttél ma ide, hogy én ma sikeresen hazamegyek, örömmel, békességem lesz, megkapom azt a nyugalmat, azt a szeretetet, és azt át tudod otthon adni, és az egy csodálatos dolog, amikor hittel odaállsz az Úr elé, és nem keményíted meg magad, hanem azt mondod, hogy Uram, itt vagyok. És én tudom, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam, és tudom, hogy az Úr az én segítségem. Ha az Úr velünk, akkor ki lehet ellenünk. Drága testvéreim, szeretném, ha mindenki tiszta szívből, ahogy szoktunk, énekeljük, dicsérjük az Urat, és akkor imádkozunk majd az alkalomért. Feri is imádkozik külön, de én is szeretnék azért. És meglátjátok, hogy mit készített a mai napra nekünk, a drága mennyei atyánk. Amen.
Halleluja,
dicsőség az Úrnak, drága mennyei atyám. Jézus Krisztus szent nevében imádkozunk, és megköszönjük, Uram, hogy itt lehetünk. Megköszönjük ezt a mai alkalmat, megköszönjük ezt a pásztor házaspárt, hogy ide vezetted, Uram, és hogy ma ők szólják az igét minden teremtésnek, minden jelenlévőnek, és megtörjük a város felett a gonosz. Megtörjük azokat az erőket, amely akadályozzák, hogy az emberek elfogadják Jézus Krisztust. Uram, a mai napon is meghagyjuk térdeinket a te királyi trónod előtt, és megnyitjuk szívünket, és várjuk az igét, amely szikla, zúzó, pöröly, és amely elhat a velőktől keresztül az egész testen, és megerősít minden jelenlévőt, És köszönjük, Uram, hogy áldott lesz ez a mai alkalom is, mert a te áldásoddal jöttek, szeretettel jöttek ezek a drága pásztorok, és Uram, áld meg őket hatalmasan, és áld meg az ő gyülekezetüket is. És az Úr, ahogy mondja az igében, hogy napról napra nőni fog a nyájnak a létszáma, és napról napra nő azoknak a száma, akik Istenhez térnek. Drága testvéreim, áldjon a jó Isten benneteket, töltse be minden szükségeteket, és a mai napon is hiszem, hogy úgy tértek haza, hogy békességben, szeretetben, és azt, amit hallottatok, átadjátok otthon, és átadjátok az ismerőseiteknek, és mindenki békességgel, nyugalomban, örömmel, szeretettel távozik. És fogadjátok ezt az igét, amelyet tulajdonképpen köszöntenélek benneteket a mai nap. Ez a Zsoltároknak a könyve a 62. fejezetből. Az 5. verstől, csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van a reménységem. Csak ő az én kőszikám és üdvösségem. Ő az én oltalmam, ezért nem rendülök meg. Istenben van üdvösségem és dicsőségem. Az én erőségem kősziklája. Az én menetékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor. Ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket. Isten a mi menedékünk. Amen. Amen. És ezzel átadnám a szót a drága szolgáló testvéreinknek.
Egy imával kezdjük mi is. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal, egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal járulunk a te szent színed elé, és megköszönjük az Úr Jézus Krisztus megigazító szent vérét, amely értünk kiontatott és igazzátett, így bármikor a te szent színed elé járulhatunk, Atyám. Köszönjük a mai napot, hogy szolgálhatunk, szólhatjuk a te igédet, hirdethetjük a te világosságodat, és utat mutathatunk. Felemeljük, Atyám, mindannyiunk szívét. Kérlek, vizsgálj meg bennünket, igazíts meg bennünket, bocsáss meg hibáinkat, nem az ige, illetve nem a szeretet vonalában tett lépéseinket, bizalmatlanságunkat, ellenszegülésünket, és kérjük, Atyám, hogy tisztíts meg bennünket az drága szentvérrel, hogy a szellemet szabadon tudjon áradni a Jézus nevében, és munkálkodni. Köszönjük, Uram, a te jelenlétedet, köszönjük a békességedet, nyitott szívet, halló fület és látó szemet rendelünk, és köszönjük, Atyám, hogy a te néped azt hallja meg, amit te üzenni kívánsz a mai napon. Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Ropogtasd meg a szomszédod csontjait szeretetből, és ha túl jól sikerült, akkor imádkozz érte. Halleluja, dicsőség Istennek. Kiáltsuk úgy nagyot, hogy Jézus él!
Jézus él!
Halleluja! Foglaljatok helyet! Az Úr Jézus szeretetével köszöntünk benneteket, és az Úr nagyon készítette ezt a mai napot a szívünkben, hogy mit is szóljunk. Elváró hittel vagytok. Igyekszünk jó sáfálkodni az idővel. Sok mindent uralhatunk, ugye? Uralhatjuk az időt is. Mert a bibliai időkben történt olyan, hogy megállt a nap. Két esetben.
Igen.
És ha ezt hiszed, akkor elimádkozhatod azt is a különböző pénztáraknál a kijelzők felett, hogy megvallom a kijelzők felett, meg a benzinkútnak a számlálója felett, a villanyóra felett, meg a gázóra felett a következőt, hogy megvallom ezen kijelzők és órák felett, úgy viselkednek, mint Józsué könyvében a nap, hogy megállnak és vesztegelnek. A nagy plakát vagy hirdetmény címe az volt, hogy milyen az ideális házasság. Alcíme pedig a mai tanításnak, hogy a párkapcsolatoknak az áldottsága. Szeretném azt is veletek megosztani előjáróban, hogy kétféle hivatalban állok. Egyrészt a pásztori hivatal, másrészt pedig a Békevár Egyesület elnöke. Tehát ez két funkció. Jó, lehet egy a személy, de kétféle funkció. Úgyhogy találkozhattuk velünk így is, meg találkozhattuk velünk úgy is. Ez a Békevár Egyesület a szívünk indítatása szerint tavaly év végén született meg. Így lett jogilag egy bejegyzett szervezet. Vannak támogatóink is, és dicsőség az Úrnak, a Somogy megyei önkormányzat az egyik, aki egy bizonyos anyagi összeget, támogatást állapított meg. Ezek szerint fontosnak tartják a házasságnak az értékét. Gerencső Attila elnökletével meg is kaptam a megfelelő iratokat erről. Dicsőség az Úrnak, igen. Szeretném megkérdezni, van-e köztetek ma olyan, aki először van itt a gyülekezetben? Vagy halleluja! Akkor majd még külön foglalkozunk vele. A szeretet kérdésénél. Tegyünk egy megállapítást. Isten jó! Ki ért vele egyet? Halleluja! A másik megállapítás, hogy Istennek egy jó terve van a számodra. Megszavaztuk? Jó, mehetünk tovább. Az Úr drága szentjei vagytok, és Istennek a jobb keze, meg a helyi pásztornak a jobb keze. Ugye? Mert a pásztor egyedül mindent nem tud elvégezni. Nálunk is vasárnap lesz evangelizáció, a nyáj dolgozik. Hirdetést ad fel, szólólapot készít, fölvágja, kihordja, imádkozik, imacsoport van, hagyd ne soroljam tovább. Teremrend, berendezés és egyedek. Tehát azért vagyunk egy család, hogy egy tekeret húzzunk együtt. Van egy édes történet, igaz, hogy háborús történet, valahol Európában a köztéren álló Jézus szobor a háborúban megsérült, és a keze letörött és el is veszett, tehát nem találták meg, hogy visszaragadták. És tanakodtak sokáig, hogy hát mi legyen ezzel a szoborral, hogy levegyék a talapzatról, vagy hogyan egészítsék ki a kezét, de jött egy áthidaló megoldás. Egy isteni szikra, egy ilyen szép gyönyörű táblát, mint itt kint vannak az igék, ráírták, hogy Jézus találatot kapott a háborúban, nincs meg a jobb keze, de nem is tesszük vissza, mert te vagy a jobb keze. És ezt anyakába akasztották. Nem minden igét fogunk elolvasni, hogy az idővel jól tudjunk sáfárkodni, de mondok azért ige számokat. János evangélium 9:7-ben Jézus imádkozott a vakért, pontosabban ugye bekente a szemét sárral, és azt mondta, hogy menjen el a Siloám tavához, és mossa meg a szemét. Emlékeztek a történetre. A Siloám szó azt jelenti, hogy küldött, a küldött szó pedig a görögben úgy szól, hogy apostello. Apostello. És ebből jött egy kijelentés, hogy ha mi megmossuk a szemeinket az apostoli kenetben, az apostoli tanításokban, akkor a mi szemeink is meg fognak nyílni, hogy többet lássuk Isten dolgaiból.
Halleluja.
Apostoli kenetben pedig ugye a főpasztorunk szolgál, és minden vasárnap, vagy személyesen, vagy interneten, vagy CD-n, vagy akármilyen formában ezeket a gyönyörű tanításokat meghallgathatjuk, vagy megnézhetjük. Az én kedvenc igéim az 5 Mózes 32:2-ben azt mondja, hogy tanításom csepegjen, mint az eső, és a szomjas föld szívja be. Legyen igaz ez a mai napra is.
Amen.
Ezékiel 44:23 a réma igém, ami személy szerint kaptam az Úrtól, hogy tanítsd az én népemet, hogy meg tudja különböztetni, mi a helyes és a helytelen, mi a hamis és az igaz, mi a tiszta és a tisztátalan. Tehát tanítsd az én népemet, hogy különbséget tudjanak tenni. Hát az emberek nagy része, különösen a világban élők, egy utat látnak. És ha az kudarccal teli, göröngyös és zötyögös, akkor is azon mennek, mert nem látnak másik alternatívát. De Isten azt mondta, hogy hirdessük az evangéliumot, mutassuk meg a jobb utat. Tehát tanítsd az én népemet, Isten azt mondja. Hózseás 4:6-ban pedig, nem egyszer hallottuk a pesti alkalmakon is, hogy elvész az én népem, mert ismeret nélkül való. Forgolódik a szívemben egy olyan kis cikk, tanítás, mert van egy helyi gyülekezeti újságunk is. Interneten megtaláljátok, akik a Békeváron szárnyolnak vagy szörfölnek, azok láthatják vagy olvashatják, hogy kórisme, 2. ismeret hiány. Azért betegek az emberek, mert nincs ismeretük a megváltásról. Viszont, hogy ellensúlyozzuk ezt, hogy elvész a nép, mert nincs ismerete, nincs bibliai tudása, János 8:32 gyönyörűen mondja, hogy az igazság megismerése szabadokká tesz benneteket.
Amen.
Aztán van egy nagy küldetésünk minden kereszténynek, nem csak a pásztoroknak, a Márk 16:15-ben hirdest a teljes evangéliumot. Az apostolok cselekedetei 5:20 pedig ugyanezt az élet beszédének hívja. Hogy az élet beszédét hirdest. Nem csak a pásztor, hanem mindannyian. Tehát erre a feladatra mindannyian elhívást kaptunk. Ez nem egy lehetőség a számunkra, hogy hirdessük úton, útfélen, sínen, buzon és a levegőben, hanem kötelesség. Kettő között különbség van. Tehát Isten azt akarja, hogy legyünk áldássá mások számára. Ha valaki úgy gondolja, hogy a mai napon erre tanításra nincs szüksége, hogy párkapcsolatok, meg házasság, meg kora már esetleg olyan, hogy nem kíván ugye kapcsolatot létesíteni, akkor téved. Lehet, hogy a saját számára nincs szüksége, de most olvastuk az igében, hogy hirdesd az evangéliumot minden teremtésnek. Márpedig mi teljes evangéliumi keresztények vagyunk. Úgyhogy ezt is hirdetheted. Márpedig a világban nagyon nagy szükség van a kapcsolatok helyreállítására. Én azt hiszem, hogy mindenki volt már áldás más felé, valamilyen téren. Vagy gyógyulás területén, vagy anyagiak területén. Ugye? Volt mindenki áldás? Halleluja! És házasság területén? Tudtál adni tanácsot már? Lehet, hogy tudtál valamennyit, kétségtelenül. De ha több ismeretünk van, többet tudunk segíteni. Azt hiszem, ezt aláhúzhatjuk és egyértelműsíthetjük. Tehát az ismeretet el kell vinnünk az emberekhez, azokhoz, akik bajban vannak. Akinek gyógyulásra van szüksége, gyógyétrendre van szüksége az igéből, akinek anyagi problémája van, annak anyagi étrendre van szüksége, és akinek házassági gondjai vannak, annak házassági étrendre, azaz házassági tanításra van szüksége. Mert az igazság megismerése szabadokká tesz. Vasárnap hallottam egy gyönyörű bizonyságot, ezt hadd mondjam el. Óvodás kislány, persze a családban ugye az ige az Úr, és az Úr Jézus az Úr. Nagycsoportos óvodásról van szó, az óvolénynek fájt a lába. És azt mondta, hogy oda megyek hozzád, és imádkozok érted. És rátette a kezét, és imádkozott. És az óvolnéni arról tett bizonyságot a faluba, hogy ez a kislány, amikor imádkozott, ő Jézus látta benne, annyira átszellemült. És elmúlt a fájdalma lábából. Igen. Szombaton Szuhai Péterék szolgáltak Siófokon, és egy nagyon ütős része volt a tanításának, a gyógyulás meg a tünetek területén, hogy meddig tűröd meg, hogy a tünetek a testedre legyenek. Rajtad múlik. Meddig tűröd meg? Hát a megváltás 2000 éve megtörtént. Meddig tűröd meg? Ugye? Tehát ez egy kis ébresztő arra, hogy nekünk hatalmunk van, és azt gyakorolnunk kell. Jézus a János 15-ben példázatként veszi a szőlőtőt. A szőlőtőnek vannak látható részei, és Jézus ugye a tőről és a vetszőről beszél, de a szőlőtőnek vannak nem látható részei, ez maga a gyökér. Van szőlős gazda köztetek? Halleluja! Filoxéráról hallottál, ugye? A filoxéra a gyökeret pusztítja. Nem látható, de a kötött talajokon ez egy igen komoly veszély a szőlő számára. Na most, hogyha a házasságban a gyökeret pusztítja az ellenség, az is egy komoly veszély. Mert elszívja ez a bizonyos filoxéra az élet erőt. Silány lesz a vesző, milyen lesz a termés? Gyenge. Gyenge lesz a termés. És ez igaz a házasságra is. Tehát a gyökereket kell rendbe tenni és egészségesen tartani. Az Énekek könyvében olvashatunk a kisrókákról. Egy kis róka, kis kár. Két kis róka, kétszer annyi kár. Sok kis róka, nagy kár. Tehát oda kell figyelni a kis rókára, amikor még picike a probléma. A teljes áldáshoz teljes evangélium hirdetése szükséges. És ez igaz a párkapcsolatok területére is. Gyönyörűek a gyógyulásról szóló tanítások, a hitről szóló tanítások, a gyarapodásról szóló tanítások. Kellenek is, fontosak is, de a filoxérát ne hagyjuk figyelmen kívül. A gyökérnél. Jelen pillanatban dicsőség az Úrnak 30-40 órányi tananyag áll rendelkezésre. Tehát 30-40 órányi tananyag. Tehát egy hétig, egy heti munkaidő pont 40 óra, addig lehetne erről szónokolni. Úgyhogy most csak a jéghegy csúcsát érintjük, de aki szeretne ebben jobban elmélyedni, a Békevár webkikötőn, az internetes oldalon van egy olyan napi sorozat, még fel is lehet iratkozni a levelező listáról, hitháló. Ott vannak ezek az anyagok összegyűjtve, nincs még vége. Foglalkozunk akkor a kérdéssel, és kezdjük az elején. Teremtés. Isten miért teremtett embert? Mit gondoltok? Mi emberek miért alapítunk családot? Ne legyünk egyedül, legyen családunk. Így van. Isten is egy családra vágyott, ezért az Édenkertbe a megteremtett emberét oda helyezte, és megáldotta. Az ezotérikus körökben viszont gyakran visszakérdeznek, hogy mindenhol megtalálható a hímnem és a nőnem. Hát Istennél mi a helyzet? Egyedül Istennél azt mondják, hogy hát ott csak egy Isten van, az Atya, hát akkor hol van az Anya? Én kaptam már ilyen kérdést, csak azért mondom ezt. Dicsőség Istennek, nem régen megjött a válasz erre is. A héberben az Isten szó épp úgy áll himnemben, mint nőnemben. Hallottátok ezt? Tehát Isten megteremtette az embert, megáldotta nem csak az embert, hanem minden teremtményét, a füveket, a fákat, az állatokat, és egy szaporodási képességgel áldotta meg. Ez egy kenet. Hogy ne kelljen Istennek mindig újra teremteni egy bocikát, amikor az kimúlik. Hanem minden élő szervezet tudja önmagát reprodukálni. És minden a maga neme szerint. Az emberek, mármint a gyerekek felnőnek, és elkezdenek ugye társat keresni. Mai időkben már az óvodában. De mivel a Földön él 6 milliárd ember, lehet, hogy valaki fölteszi a kérdést, hogy hogyan tudok én magamnak társat találni 6 milliárd ember közül? Hát aki keresztény, az előveheti az imának a segítségét. Az előnyét élvezheti. Mert imádkozhat, hogy Uram, vezesd elém azokat, akik hozzám hasonlóak. És Isten oda fog vezetni eléd egy pár hasonló embert, és ki fog belőlük választani? Mindenki saját maga. Tehát te fogsz választani. Ha ötöt hoz, akkor egyet fogsz választani. Ha hatot, akkor is egyet. És mi alapján kellene dönteni a fiataloknak? A belső bizonyosság alapján. Az 1 Mózes 2.23-ban, amikor Isten oda vitte a segítő társakat Ádám elé, először az állatokat, nem tetszett neki egyik se. De amikor megalkotta az asszonyt, az Évát, és odavitte Ádám elé, mit mondott Ádám? Itt van az 1 Mózes 2.23-ban. Azt mondja, ez már igen. Ez már csontomból való csont, testemből való test. Ez szuper, jó sikerült. Tehát volt egy belső bizonyossága, hogy ez az én párom. Tehát nem próbaszerűen kellene csak össze költözni, majd sikerül, akkor megyünk tovább, ha nem sikerül, akkor kiszállunk. Ádám, amikor meglátta Évát, mert Isten oda vezette elé, a párválasztásban gyakorolhatta a szabad akaratát. Valaki azt mondta, hogy nem, ki mond mást? Kibólogat függőlegesen. Függőlegesen? Szabad akaratot kapott, és mondhatta volna azt, hogy hát ez az Éva se tetszik. Egy mariskát csinálj nekem, Uram. Tehát a szabad akaratunkat Isten soha nem vonja vissza, mert megsérteni az ő alapelvét. Tehát a párválasztásban is mi döntjük el. Tehát nem egy proféta fogja megmondani, hogy Gipsz Jakab lesz a te párod. Nem Isten fog valakit rád tukmálni. Eléd hozhat, de a döntés az mindig az egyéné. A tisztaság megőrzése egy fontos kérdés lenne. Ugyanis a test ajándék a házastárs számára. Isten így rendelte, így tervezte. Ha valaki úgy gondolja, hogy a testem az enyém, és azt csinálok valamit akarok, akkor téved. Ha valaki még nem házas, akkor is keresztény, akkor a teste elsősorban az Úré, mert a Szent Szellem temploma vagyunk. Másodszorban a sajátom. Ha valaki házas, akkor hogy áll ez a képlet? Hogy először az Úr, másodszorban a házastárs él a testem, és harmadszorban jövök én. Tehát én mindig a végén vagyok. Tehát ezt is fontos tisztán látni. Isten csak egy ágyat tud megáldani. Ez pedig a hitvesi ágy. És mindaz, ami a hitvesi ágyon kívül esik, azt a Biblia úgy nevezi, hogy paráznaság. Egy nagyon szép mondatot írtam föl, valahol találkoztam vele, hogy a szüzesség egyszeri és megismételhetetlen. Érték. A bibliai időkben értéke volt, olyan értéke, hogy árat fizettek érte. Tehát a leendő vőlegény az apussal kialkutott egy komoly összeget. Jelképesen ugye az Úr Jézus a vőlegény, a gyülekezet pedig a menyasszony. És az utolsó vacsorán ott volt a bor, és megtörtént az eljegyzés. Tehát mi várjuk a vőlegényt, és erősen várjuk már itt az utolsó időben. És az Úr Jézus fizette a legnagyobb árat a menyasszonyért. A kapcsolatoknak két nagy ágazata, válfaja van. Az egyik az, hogy valaki marad egyedülálló, mert úgy érzi jól magát. A másik megházasodik, mert ő úgy érzi teljesnek magát, hogy családban él. Mindkét állapot ajándék Istentől, akár valaki egyedülálló, akár házas, és mindkét állapot helyes. Mert az 1 Korintus 7-ben Pál azt írja, hogy nem kötelező férhez menni, nem kötelező megnősülni. Még akkor sem, hogyha a világ egy nyomást gyakorol az emberekre, a fiatalokra, már 25 év fölött, hogy hát jó lenne, ha már keresni magadnak valakit. Na de hát a belső indíték az, és a Szent Szellemvezetés az hol van? Párkapcsolatok. Ez alatt most vizsgáljuk a házasságot, mint az egyik fajta párkapcsolatot, a másik pedig az mondjuk az élettársi kapcsolat. Mi a kettő között a különbség? A házasság az Isten terve azok számára, akik társra vágynak, és így akarják leírni az életüket. Az élettársi kapcsolat, bár most már ezt is ugye törvényesítik, meg különböző jogokat élveznek a hosszú távon együtt élők, de ugye nincs se polgári esküvő, se az Úr előtt levő esküvő. Az élettársi kapcsolat az ige szerint Isten akaratán kívül esik. A kérdés az, hogy miért nem merik nyilvánosan elkötelezni magukat egymás felé. Mert az esküvő arról szól, hogy elkötelezzük egymásnak magunkat. Esetleg nem biztosak magukban? Ugye általában azt mondják, hogy hát csak a papír. Mi meg vagyunk papír nélkül is. Biztos ti is hallottátok ezt. Hogy csak a papír. Mi az a papír? Az semmi. De van fizikai oldala ennek a dolognak, és van szellemi oldala. A fizikai oldala valóban az, hogy az egyiknél van papír, a másiknál nincs papír. De a szellemi oldala az egy sokkal erőteljesebb dolog. Akik az Úr előtt kötnek házasságot, ott van a Szent Szellem ereje, mint ragasztó. És ezt a ragasztót mindig meg lehet újítani. Ott van a gigantikus erő, a Biblia azt mondja, és így ismeritek ugye, hogy egy megfut, amit ezret, kettő tízezret. Ez egy gigantikus erő. Egyikben ott van, a másikban nincs ott. A túlcsorduló áldások, kérem szépen. Egyikben ott van, a másikban nincs ott, de ezt ki fogjuk fejteni még a mai napon, hogy miért nincsenek ott. Tehát Isten egy jobb utat akar mutatni. Mert sokszor a párkapcsolatokban élők is azt mondják, hogy jaj, mi nagyon jól vagyunk. Nem kételkedem én ebben. De mennyivel áldottabbak lennétek, hogyha ott lenne Isten pecsétje is. Tehát Isten egy jobbat akar. Nem megfosztani akar valamitől, hanem még jobban szeretné tenni azt, ami éppen van. Nagyon csendben vagytok. Ez egy speciális terület, 10 éve tanulmányozom ezt a területet. Házasság. Éppen, hogy csak érintjük ezeket a dolgokat az időrövidsége miatt. A házasság Isten szemében felbonthatatlan szövetség. Valójában egy vérszövetség. És a vérszövetségről Kenyonnak van egy gyönyörű könyve. Azt, aki nem ismeri, még ajánlom, hogy olvassa el. Tehát egy szent szövetség a házasság. A házassági szövetség a legszorosabb kapcsolat két egymást szerető ember között és az élet továbbadásának a forrása. Érdekes módon a házassági szövetség egy többsíkú szövetség. egyrészt érzelmi, gazdasági, jogi és részben ideológiai alapokon nyugvó intézmény. Hogy ezekbe érdemes belegondolni. Mi történik a párokkal? Az igaz, azt mondja, hogy egyé válnak. Egyé válnak jogilag, amikor a polgári esküvőt megtartják. És utána fél óra múlva, óra múlva mennek az Úr elé, az oltár elé, akkor pedig Isten ereje által válnak egyé. És ez az erő nem más, mint ami az egy Mózes egyben teremtette a földet, és feltámasztotta Jézust a halálból. Ez a hatalmas erő áll a házas párok rendelkezésére, akik ugye újjászületettek, és az Úr előtt megkötik a házasságot. Tehát a gigantikus erő a szövetség erejéből származik. Ez a bizonyos egy megfut, amit ezret, kettő, tízezret. Tehát a tízezerszeres erő abból származik, hogy szövetségre léptek az Úrral. És egyébként a Biblia mondja egy helyen azt, hogy a háromas kötél nehezen szakad el. Mert hogy is néz ki a háromas kötél? Férj, feleség és Isten. A szövetségnek vannak támaszai. Amikor van egy esküvő, ugye vannak tanúk, ott a gyülekezet, van gyűrű, és igazából én sem tudtam ezeknek a jelentőségét és fontosságát. Gondolom néhányan voltatok már tanúk. Én magam is voltam tanú, de azon kívül, hogy ott kellett asszisztálni, ezen kívül nem tudtam, hogy ezen kívül is van még feladatom. A tanúk mit tesznek? Az egyetértésüket adják az egységhez, ami ott alakul ki, itt a szemük előtt, illetve tanúskodnak az egység felett. Aláírják a különböző iratokat. És innentől kezdve a tanúknak azt a szövetséget, ami megkötetett a szemük előtt, hitben, hangsúlyozom, hitben mindig boldog közösségnek kell tekinteniük. És így kell beszélni róla. Tehát nem a láthatók szerint, hogy na, összezördült a pohár. Repülő csészeajak voltak tegnap este náluk. Tehát hitben mindig ott kell állniuk, imában és megvallásaikban. A gyülekezet. A gyülekezetnek is van egy nagyon komoly feladata, amit szerintem a gyülekezetek többsége nem gyakorol, mert nem tudnak róla. Miután megtörtént egy esküvő, utána folyamatosan azt a házasságot imában hordozzák. Hogy a szilárd, erős, boldog és virágzó egység legyen. Gyűrű. Mire való a gyűrű? Jelkép. Emlékeztet. Emlékeztet a hitre, és emlékeztet az agapé szeretetre, ami magyarul úgy szól, hogy isteni fajta szeretet. Emlékeztet arra az esküre, amit tettek egymásnak, és tettek Istennek. A külvilág felé pedig figyelmeztet, hogy stopp, ez foglalt. Mi a célja a házasságnak? Két szóval röviden, egymás kiegészítése. Mert nagyon jól működő házasságokat láttam, ahol például a férj főz. Nagyon finomakat. Mert ideális körülmények között az egymás kiegészítése úgy működik. Lehet, hogy a feleségnek vagy ideje nincs, vagy nem tanulta meg úgy a főzést, lehet, hogy a férj jobban tud főzni. Hát miért ne főzhetne? Mindenkinek van elhívása. Úgy az életben, mint a gyülekezetben. Tehát mindenkinek van elhívása. Most a házassági elhívásról beszéljünk. A férj a ház ura. A feleség pedig az otthon királynője. Szépen hangzik, ugye? És egy megértést kaptam nem túl régen arról, hogy Isten a férjen, a ház urán kéri számon, hogy mi történik otthon a családban. Mert a férjnek kellene összefogni, kordában tartani a dolgokat. És hát nem teszi, akkor a szőnyeg szélére fog kerülni. És ahogy végig gondoltam csak az utcánban, az ismerősök körében. Sokkal több az özvegyasszony, mint az özvegy ember. Nálunk így van, az utcánkban. És ez a két dolog itt, mintha nekem összecsengene. Ha valaki nem tölti be a ház ura szerepét, akkor raport lesz a vége. És ha nem hajlandó magát kiigazítani, akkor ítélet száll. Úgyhogy ez olyan érdekes egybeesésnek tűnik a számomra. Az eszménykép. Ezt most olvassuk el, jó? Efézus 5-ből. Hogy igét is halljatok azért a mai napon. Mi a házasság eszményképe? Hát a Biblia szerint az a kapcsolat, amilyen kapcsolat van Krisztus és a gyülekezet között. Mert ugye az egyik a vőlegény, a másik a mennyasszony. Tehát az Efézus 5:28-33-ig.
Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is a gyülekezetet. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és a gyülekezetről szólok. Kiki azért úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig félje a férjét.
Azaz tisztelje. Tehát ez nem egy rettegéses félelem, hanem a tisztelettel való félelem. A tiszteletnek a jele. Nekünk házasoknak honnan kell venni mintát? Példaképet? Krisztus és a gyülekezet kapcsolatáról. Ez az ideális. Nem ismerőseinktől kell venni példát, mert ők tévedhetnek valamiben, és akkor lemásoljuk a hibáikat is. Nem a szüleinktől kell venni példát. Bizonyára sok jó dolgot ugye vehetünk át tőlük is, de az igazi, hibátlan minta a Krisztus és a gyülekezet közötti kapcsolat. Nagyon fontos ige az Ámos 3:3, hogy a házasoknak kéz a kézben kell járniuk. Mert az ige azt mondja, hogy hogyan járhatnak együtt, ha meg nem egyeznek. Tehát meg kell valamilyen módon egyezni. Nagyon fontos a nyitott szív. Bill Kanzler nagyon régen tanított arról, hogy a bezárt szívnek milyen következményei vannak. Emlékszik valaki erre? Ha összezördül egy házaspár, és bezáródik a szívük egymás irányába, akkor az a szív be van zárva Isten felé is, mert tehát egy ajtó van rajta. Tehát ha be van zárva a szívük, mert összezörrentek előző este, akkor nem fognak Istentől hallani, nem tudják elvenni az áldásukat, és sorolhatnám. Tehát a nyitott szívet mindig biztosítani kell, ezért olvassuk azt az Efézusi levélben, hogy a nap ne nyugodjon le a haragotok mögött. Ez egy fontos ige. Tehát a nyitott szívre mindig figyeljetek oda. Ha nincs nyitott szív, nem tud megjönni az ima válasz többek között. Másrészt pedig Zsoltár 133 szerint az egységen van az áldás. Azt mondja Zsoltár 133, hogy ha együtt és egységben vannak a házaspárok. Tehát nem azt mondja, hogy ha együtt vannak a házaspárok. Lehetnek ugye is együtt, hogy a hullánkujjukat ugye nyújtogatják egymás felé. Hanem azt mondja, hogy együtt és egységben. Tehát két feltétele van annak, hogy az áldások ott legyenek, felettük. János 5:30-at nézzük, és itt meg fogjuk látni, hogy Jézus alávetettségben és engedelmességben élt. Mert ő azért jött, hogy az Atya akaratát véghez vigye. És véghez is vitte dicsőség Istennek, mert azért lehetünk ma itt, és azért lehetünk szabadok. János 5:30.
Én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyáit.
Amen. A 6.38-at is nézzük meg. Tehát János 6.38-as.
Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.
Halleluja. Egyértelmű, hogy Jézus nem a saját akaratát végezte a Földön, hanem a megváltói terv szerinti programot hajtotta végre? Egyértelmű. Akkor drágáim, nekünk nem kellene minden reggel megkérdezni, Uram, drága Úr Jézus, mi a te terved a mai napra, az én számomra? Itt a menetlevelem is állíts ki, légy szíves, hogy ma mit tegyek és merre menjek. Mindenben meg kellene kérdezni az Úr Jézust. Ahogy megkérdezed, hogy papa mit főzett a holnapi napon, vagy a jövő héten, ugyanezt meg kellene kérdezni, Uram, ma mit tegyek? Hogy a jövő héten mit tegyek, hogy az elkövetkezendő napokban mit tegyek. Tehát Jézus engedelmes volt, alázatos volt, készséges volt. És ha Jézus így élt, akkor gondoljátok, hogy mi is képesek vagyunk erre? Igen, csak kicsit néha hústestet meg kell feltegetni. Tehát mi is képesek vagyunk arra, hogy az Atya akaratát teljesítsük be. Hirdessük az örömhírt, az elveszetteket vezessük az Úr Jézushoz, két legfő feladat. Támogassuk a szolgálatokat különböző módon. Régi tanítás volt, egy egész sorozat volt, amiben Isten felépítményét ismerhettük meg. Azaz, Isten felépítménye olyan, hogy mindannyiunk fölé helyez valakit, aki felé alázattal és engedelmességgel tartozunk. Ha most a egyházi vonalat nézzük, akkor van pásztorotok. A pásztor a gyülekezet élén áll, Isten így állította oda a pásztorokat. Engedelmességgel tartozunk a pásztorunknak, nekem is van előjárom. És azt mondja, hogy ezt most ne tedd, vagy ne így tedd, akkor engedelmesen meghajtom magamat, és azt mondom, igen, így fogom tenni. Hogyha valaki mondjuk segítségből eljön hozzád, hogy takarítson, kitakarítsa a lakásodat, de máshova teszi a irataidat, másik szekrénybe pakol, hát mert neki mit tették, ő segíteni akar, de te semmit nem fogsz megtalálni. Az neked viszont bosszúságot okoz. Tehát, ha most valaki eljönne hozzám takarítani, akkor megmondom, hogy milyen szempontok alapján tegye azt. Az iratokat hagyja ott, ahol vannak, mert utána esetleg a határidős fizetnivalókat nem fogom megtalálni, és ebből baj lesz. És az ételeket ne csereberélje meg a hűtőszekrénybe, mert hát, ha régi lesz a leghátsó, és megromlik. Tehát értitek, hogy úgy tudunk segíteni igazából a másiknak, ahogy ő szeretné. Ahogy megmondja, hogy hogy segítsünk. Ezt most vetítsük le a házasságra is. Isten felépítményét a Római Levél 13. fejezetében tanulmányozhatjátok mélyebben. Isten elrendelte a hatóságokat, a karhatalmat, hogy rendet tudjanak tartani a Földön. És hogyha valaki nem engedelmeskedik a hatalomnak, akkor mi lesz előbb-utóbb? Hátrakötik a kezét. Tehát a legalsó szinten van a helyi önkormányzat, hoznak ott rendeleteket, az ott élőknek azt illik betartani. Ismerem, mert 8 évig voltam a polgármesteri magam is. Tudom, hogy működik. Aztán van a megyei szint, országos szint, nagyobb törvények, országos szintű törvények. De ha a munkahelyről veszünk példát, ott is van csoportvezetőd esetleg, főnököd, vezérigazgatód, és engedelmességgel tartozunk azoknak, akik fölöttünk vannak, akiket Isten fölénk helyezett. Mert ez így van rendjén. Most ugyanez a helyzet a családon belül is. Mely a gyermek mondja meg, hogy most autót vegyünk, vagy hűtőszekrényt. Vagy mindkettőt. Természetesen meg lehet, tehát a szeretet arra irányít bennünket, arra vezet bennünket, hogy kérdezzük meg a családtagukat, de van egy költségvetés, és amikor a ház ura, a ház feje begyűjti az információkat, akkor végén eldönti, hogy mi legyen belőle. Mert ő látja a gazdasági helyzetet a családban. Tehát nem önkényesen dönti el, hanem kikéri szeretetben a családtagok véleményét. Problémakezelés. A legnagyobb probléma mindenhol, így a házasságban is, az önzés. Nagyon hosszú anyag ez, de röviden így lehet megfogalmazni. Az önzés nem a szeretet. Az önzésnek az ellenszere az agapé, azaz az isteni fajta szeretet. Mert az 1 Korintus 13-ban nagyon szépen le van írva, mi a szeretetnek, az agapé szeretetnek a jellemzője. Van gyógyszere annak, hogy hogyan lehet egy házasságot helyreállítani. Márpedig nem a válással kellene ugye rögtön foglalkozni, hanem a helyreállítással. Majd állapozunk a jelenések könyvéhez, a második fejezethez. Először is ima. Tédre imára. Kérni ragasztót a Szent Szellemtől. A Szent Szellem nem más, mint a Szent Lélek. Csak az eredeti görög így határozza meg, így fogalmazza meg, hogy Szent Szellem. Tehát a Szent Háromság harmadik tagjáról beszélek, harmadik személyéről beszélek. Jelenések második fejezet, 4-es 5-ös verse. Itt a kulcs helyreállításhoz.
De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzel meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.
Ez a gyertyatartó a világosságot jelenti egyébként, de nekünk a fontosabb dolog az, hogy valahonnan kiestünk. Valamit elveszítettünk. Mégpedig az első szeretetet. És itt a görögben az agapé szó áll. Az isteni fajta szeretetet. Hát egy picit gondoljatok arra az időre, amikor az udvarlás időszaka volt. Mekkora tűz, mekkora lángok. Hova lettek? Valaki valamit elhagyott. Anyukám annak idején azt mondta, hogy az összes cellofán készletét fölvásároltam a kisboltnak. Hát szerentek rózsát ugye a kertünkbe, és mindig csak csomagoltam a rózsákat. Egy picikét magunkba kell néznünk. A cellofán készlet nincs már veszélybe a boltba, tehát valahonnan kiestem én magam is. Tehát a helyreállítás gyógyszere itt található jelenések második fejezetében, a 4-es 5-ös versben. Felhívja a figyelmet, hogy kiestünk valahonnan, és ott a megoldás három lépésben. Emlékezzél meg, honnan estél ki. Térj meg, azaz változtass ezen. És a harmadik, cselekedd azokat a korai cselekedeteket. Úgyhogy elő kell venni a cellofánt megint. Itt a kulcsa. És bizony ismeretségi körökben is úgy meglepődve látom, hogy ezek is szétszavaztak, azok is szétszavaztak, és nem keresték a megoldást. Biztos, hogy van megoldás. Mindenre van megoldás. Hegen azt írja a könyveiben, gyönyörű a szeretetkönyv, meg a házasságkönyve, olvassátok, forgassátok, hogy ahol az isteni fajta szeretetet alkalmazzák és működtetik, ott minden helyreállítható. Válás, újraházasodás. Nagyon sok félreértés származik ezen a területen, ezekből a kérdésekből. Először is Isten nem válásra tervezte a házasságot, ez egyértelmű. De vannak olyan szituációk, amikor nem elkerülhető már. Tehát előfordulhat olyan, hogy valamelyik fél, és általában az asszonyok vészhelyzetbe kerülne, tehát már az életük forró kockán. Nem egy ilyen esetről ugye lehet olvasni. Először is, amikor tanulmányozunk ezt a kérdést, hogy válás és újraházasodás, hogy tisztállásunk, az igét kell elővenni, és meg kell vizsgálni, hogy ki szól, kinek mondja, és mit mond. mert ezen áll, hogy bukik, hogy tiszta látunk, vagy kicsit homályos a kép előttünk. A Máté 19.6-ban azt mondja az ige, maga Jézus idézi, hogy amit Isten egybeszerkezt, ember el ne válassza. És még nekem is írtak a levelező listán, hogy még persze nem értünk végig a sorozaton, hogy hát válasz nincs, hát Jézus ezt mondja. Gondoltam magam, várj egy kicsikét, majd odaérünk a végére, akkor meglátod, hogy az ige mást mond. Itt ki szól? Jézus szól. Kihez szól? Hát az akkori zsidósághoz, a törvény alatt levő emberekhez szól. És idézi az Ószövetség ígét az egy Mózesből. Az 1 Korintus 7.5-ben viszont Pál szól, a gyülekezetnek szól, és a szeretet fényében szól. Teljesen más közeg. Amikor Jézus itt volt, az még egy átmeneti állapot az Ószövetségből az Új Szövetségbe. Az ő kereszthalála és véráldozata után lépett életbe az Új Szövetség, mert az ő vére pecsét az Új Szövetségen. Utána mondta, hogy új parancsolatot adok nektek. A szeretet parancsolatát. Az 1 Korintus 7.15 ugye azt mondja, hogy a hitetlen, ha akar, elválhat. De ne küldd el. Ha veled akar élni, akkor éljen. Tehát itt már van egy engedmény, hogy el lehet válni. Ugye, hát nem az ige és az időkorszakok fényében nézzük, akkor úgy néz ki, hogy a kettő ige ellentmond egymásnak. Világos ez? Így. Mehetünk tovább? János 4.18-ban van az a történet, amikor a kútnál Jézus találkozik a szamáriai asszonnyal. Hány házasságát ismerte el Jézus ennek az asszonynak? Egyet vagy többet? Többet. Öt volt szám szerint, igen. Tehát nem azt mondta, hogy egy házasságod, a többinek érvénytelen, csak összeálltál emberekkel, vagy férfiakkal. Azt mondta, hogy öt férjed volt, tehát elismert öt házasságot. Ószövetségben. Ószövetségi rendszerben. Tehát ez egy fő támpont kell, hogy legyen a számunkra. Olyan tekintetben, hogy az elvált ember, az elvált keresztény nem másodosztályú ember. Mert valahol megbélyegzik. Különösen a vallásos közegek. Megbélyegzik, hogy ez elvált. Ez nem teheti ezt, nem teheti azt, nem vehet úrvacsorát, nem taníthat, és bizony a Hégen könyvében olvastuk olyat, hogy visszavonták a pásztor igazolványát, mert a felesége hagyta el például a pásztort, nem is önhibájából vált el, hanem a felesége lépett le. És visszavonták az igazolványát, mert rosszul értelmezték az igét. Isten szótárában nincs olyan szó, hogy válás. Isten örök időkre tervezte a házasságot, de van és előfordulhat vészhelyzet. Istennek van tökéletes akarata, és ha mi benne vagyunk Isten tökéletes akaratában, akkor vagyunk a legjobb helyen, ellátás és védelem és minden más szempontból, de a szabad akaratunknál fogva dönthetünk úgy, hogy kilépünk a tökéletes akaratból és átkerülünk a megengedő akaratba. Tehát ha valaki nem tudja másképpen megoldani a házassági problémáját, és hosszú vajódás után úgy dönt, hogy mégiscsak elválik, akkor átkerül ebbe a bizonyos megengedő akaratba, és az 1 János 1.9 alapján bocsánatot kérhet Istentől, és a Szentvér őt megtisztítja minden bűntől, és léphet és mehet tovább. Nem szabad összekeverni a két közösséget. Van egy közösség, ugye a házastársi közösség, ami felbomlik ebben az esetben, és van egy másik közösség, az Istennel való közösség, ami sértetlen marad. És ez sokszor félreértelmezik. Hogy az elvált nem tehet ezt, nem tehet azt, nem jöhet templomba, Isten tiszteletbe, gyülekezetbe, de ez nem a teljes evangéliumi bibliai tanítások alapján működő gyülekezetek. Egy biztos, hogy minden szakadás fájdalommal és sérüléssel jár. Nem csak a házaspárok tekintetében, hanem ha vannak gyerekek, akkor náluk is ez sajnos fönnáll. Tehát nagyon-nagyon meggondolandó, hogy elővenni a celofánt, és a rózsaszálot, az agapé szeretetet, és helyreállítani a jelenések könyve szerinti ige alapján az első szeretetet. Úgyhogy a válasz csak a legeslegutolsó megoldás maradjon. Miért van ez a fájdalom és sérülés? Hát mert az ige azt mondja, hogy ketten lettek egy testé. És amikor valami egy, én szeretek otthon szemezni és oltani. Ugye a vadból meg a nemesből ugye összenő az új fa. De ha széttépem, széthúzom, meg tudom tenni egy kiskorában, hogy ezt a két egybefort életet szétszakítsam. Az bizonyos értelemben ugye a fának is fájdalommal jár, sérüléssel jár. Tehát amikor Zig azt mondja, hogy valaki összeházasodott és ketten lettek egy testé, annak a szétszakítása, az erőszakkal való széttépése az sajnos sérüléssel jár és fájdalommal jár. De nagyon-nagyon mérlegelni kell azt, hogy tényleg olyan a vészhelyzet, hogy az súlyosabb, mint ez a bizonyos fájdalom, megtehető. Mert Isten megengedő akaratába át lehet lépni. De nagyon meg kell fontolni. Tehát tényleg a legeslegutolsó eset legyen. Most jönnek az áldások. Az Efézus 1.3 szerint, ugye, mi már megáldottunk minden mennyei áldással a Krisztusban. Ezt ismeritek, azt hiszem nagyon jól. Múlt idő. Megáldottunk Krisztusban. Ki érzi magát áldottnak? És akkor, tehát egyik kezünk fönt van, ugye? Hogy ezt áldottnak érezzük magukat. És ki szeretne még nagyobb áldást?
Halleluja!
Megadtuk magunkat, Uram! Megadtuk magunkat! De Istennek vannak feltételei. Lapozzunk el az 1 Korintus 16-hoz. Három igét olvasunk. Mind a három igében, a szeretet szónál, a görögben, megnéztem tegnap direkt, az agapé szó szerepel. Tehát nem csak az egyszerű emberi szeretet, mert ugye kétféle szeretet van. Van az emberi szeretet, az olyan, mint a csokimáz. Ott hagyod az asztalon a tortát, besüt a nap, és lefolyt. Fél óra múlva, szétolvad. Hát ilyen az emberi szeretet, kicsit megsértik, bokárugják, akkor már is kiadja az igazi valóját. Az isteni fajta szeretet, az egy teljesen más. Az mindig győzelemre visz. Tehát három feltételt mutatott nekem az Úr az agapé szeretet kapcsán, hogy ezek kellenek az áldáshoz. 1 Korintus 16:14-es.
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.
A minden az minden. Ebben benne van a házasság is. A minden az minden. Galata 5:6. Ez pedig egy kulcsige, amit most hallunk.
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
Mi által munkálkodik a hit? Látom, tanítva vannak. A szeretet által munkálkodik a hit. Ha nincs szeretet, a hit blokk, lezáródik. Galata 5:13.
Mert ti szabadságra hívattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Itt van három ige, ami arról szól, hogy szeretettel viszonyuljunk a másikhoz, szeretettel viszonyuljunk a házastársunkhoz. Ez a kulcsa az áldásoknak. De vannak akadályai is. Az 1 Péter 3:7-et nézzük meg. Az imának van akadálya. Sokszor úgy vannak a drága szentek, hogy imádkoznak, csak nem jön a válasz. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy amikor imádkozunk, akkor én hiszem, hogy a csőpostába Isten bekészíti a választ, elindítja, meglöki, jön lefelé, csak ezen a csőpostán, a csövön magán vannak horpadások, és ott nem tud átjönni. És ezek a horpadások attól vannak, hogy ott nem szeretetben jártunk. De amikor ismét szeretetben járunk, akkor azok a csövek kiigazodnak, kiegyenesednek, és tud jönni az áldás. 1 Péter 3:7.
A férfiak hasonlóképpen megértően éljenek együtt feleségükkel, az asszonyi nemmel, mint gyöngébb edénnyel, megadván nékik a tiszteletet, mint akik örökös társak az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.
Tehát van olyan, amikor az ima meghiúsulhat. Mégpedig, hogyha nincs meg a kellő tisztelet, a tisztelet pedig szeretetből fakad, a tiszteletlenség pedig a nem szeretetből fakad. Tehát ne legyen ott a tiszteletnek a hiánya, ne legyen ott az önzés. Az Ézsaiás 1.19 nagyon szépen elmondja, hogy ha ti engedelmesek, készségesek és hajlandók vagytok, akkor a föld javaival éltek. Ja, ez gyarapodást jelent. De ahhoz engedelmesnek, készségesnek és hajlandónak kell lenni. A házasságnál maradva tapasztalunk olyan eseteket és leveleket kapunk, hogy van olyan szituáció, amikor a házastárs nem adja át a teste feletti jogot a házastársának. Mert az 1 Korintus 7 nagyon világosan elmondja, a 7. fejezet. Ez egy jó fejezet. Nagyon világosan elmondja, hogy a feleség nem ura a maga testének, a férj nem ura a maga testének, hanem a házastársa. És hogyha nem így élnek, ott van az ima akadály. Hiszem, hogy kaptok világosságot az Úrtól, hogy hol lehetnek a problémák. Megyünk tovább. Az áldásoknak az akadályai. Van két kör, és ellentmondást látnak a szentek imitamot. Az egyik az az ige csokor, amikor azt mondja az ige, hogy nem mehetnek be Isten országába. Tehát ez az üdvösségről szól. A Máté 5.20-ban találjuk, de menjünk inkább a János 3.5-höz. Tehát ez a csokor az üdvösségről szól, amikor azt mondja az ige, hogy nem mehetnek be. És van egy másik csokor, az pedig nem örökölhetik Isten országát. Hasonlóan csak mind a kettő, de teljesen más jelent. Én foglalkozott valaki ezzel a kérdéssel, mert ez egy igen, igen érdekes és fontos kérdés. Tehát János 3.5.
Felele Jézus. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába.
És a hármas?
Felele Jézus, és mondanéki. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Tehát ez az üdvösségről szól, akinek nincs az üdvössége, az nem mehet a mennybe. Ezzel a kérdéssel most nem kívánunk többet foglalkozni, viszont nézzük meg a másik részét, az 1 Korintus 6-ost. A nem örökölhetik, az mit jelent? Mert erre azt szokták mondani, akiknek nincs kellő világosságuk, hogy hát ha valaki félrelépett, vagy egyéb más testi kapcsolatot hozott létre, akkor az a pokolba kerül. De ez igaz, nem mondja. Tehát 1 Korintus 6.9-10.
Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istenek országát. Ne tévejegjetek, se paráznák, se bálványimádok, se házasságtörők, se kéjencek, se férfi szeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részeges, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
Ez a testi cselekedetek, a testi módon élő keresztényeknek a megnyilvánulásai. És többségében a szexuális bűnök különböző fajtái is itt fel vannak sorolva, ilyen finoman. A 15-50-es nézzük ugyanitt. Tehát, hogy különbséget tudjunk tenni, hogy mi az, hogy nem mehetnek be Isten országába, vagy nem örökölhetik Isten országát.
Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten királyságát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
Amen.
Amen.
A Galata 5. fejezetében fel vannak sorolva testi cselekedetek. Ugyancsak mondja, hogy nem örökölhetik Isten országát. A Strong szótárban ez a 2816-os szó azt jelenti, hogy örököl valakitől, vagy örökségül kap. Tehát ez a csokor, hogy nem örökölhetik Isten országát, azt jelenti, hogy a testi módon élő keresztények a Földön nem tudják megtapasztalni, nem tudják birtokba venni az áldások teljességét, és veszítenek majd a mennyben levő jutalmukból. Ez egy jó ige, ez egy ütős ige, ez egy húva ige. Viszont a jó hír, hogy a paráznák nem az üdvösségüket vesztik el, hanem csak az áldásaik csordulnak. Tehát látjátok-e azt, hogy a különböző kapcsolatok különböző módon áldottak? Az Isten terve szerint való kapcsolatok áldottak a legjobban, amit Isten szent színe előtt kötnek meg. A házasság azért adatott, hogy megfelelő mederbe terelje és intézményesítse a szexualitást. A test kívánságai és a test cselekedetei közé sorolandók, a házasság előtti testi kapcsolatok, házasság alatt ezt úgy hívják, hogy házasságtörés, vagy házasság után, tehát ha valaki elvált vagy özvegyült. Lényeg az, hogy mind az, ami a hitvesi ágyon kívül történik, az mind testi cselekedet, és a Biblia ezzel a szóval illeti, hogy paráznaság. Az ige azt mondja, hogy ők elesnek Istennek a legjobbjától. Az áldáshoz tehát ott kell lenni a Szent Szellem pecsétjének. És csak az Úr előtt kötött házasság frígyben található meg az áldásoknak a teljessége. Tehát látjátok-e azt, hogy milyen összefüggés van a különböző típusú párkapcsolatok áldottsága között. Akik csak együtt élnek, vagy akik az Úr előtt és az Úr szent színe előtt házasságot kötnek. Tehát egy dolog a papír, ezt megbeszéltük, de az a legkevesebb része, hanem itt a szellemi részei, az áldottsága egyértelműen, hiszem, hogy látjátok, hogy nagyobb. Tehát két út van, menni a test kívánsága után, vagy menni az ige vonalában. A szolgáló feladata az, hogy megismertessék ezeket az utakat, és a hallgatóság, az érintettek tudjanak választani. Nem a pásztornak kell megmondani, mit választunk, ő neki csak tanítani kell. A pásztorok nem erkölcs csőszök. Ők tanítják az igazságot, és a döntést pedig mi hozzuk meg. Amen. Én boldogra prédikáltam magam. A beszélgetésre is én szántam időt. Van-e esetleg kérdésetek? Mert hirtelen ez egy nagy adag volt, azt hiszem. Lehet, hogy megrázó volt, de Isten csak jót akar kihozni belőle. Tehát nem elítélni, megítélni, kárhoztatni, nem az a célja a tanításnak, hanem világosságot, hogy van egy nagyon jó út, meg sok ágaboga. Tehát ez a célja. Ha nagyon személyes és bizalmas, akkor meg csak e-mailben. Akkor elmondom még, hogy egy rendhagyó módon fogunk ma imádkozni, hogy nagyobb áldást kapjatok. Felállunk két sorban itt a folyosón. Közben majd a dicséret megy a Ároni áldás, igen. Tehát felállunk egymással szembe két sorba. Ezt nevezhetjük áldáskapunak. Tehát felállunk egymással szemben, és a sor végéről elindul a legutolsó, és végigmegy ezen a áldáskapun, és mindenki ráteszi a kezét, és megáldja. Ami a szívére jött, áldjon meg az Úr, áldott vagy az Úrban, és lesz rajta 28 áldás, mire a végére ér. Ezt nevezik úgy is, hogy szellemi mosógép. Még a szeretetről, az agapé szeretetről szeretnék egy röviden egy szót szólni. Ez az isteni fajta szeretet, ez egy olyan erővel bír, hogy még a betegséget is képes meggyógyítani. Ezt egy házi orvos fedezte fel, amikor kiment a otthonokba, és tapasztalta, hogy itt szeretet van, itt meggyógyulnak az emberek, ahol acsarkodás van, ott meg nem gyógyulnak meg. Hogyan lehet ehhez az agapi szeretethez hozzájutni? Ki szeretné ezt az agapi szeretetet birtokolni és hazavinni? Az isteni fajta szeretetet. Halleluja! Honnan származik az agapi szeretet? Fentről. Tehát, mint említettem, van az emberi szeretet, ami önző, és ugye hamar átcsap a gyűlöletbe, de az isteni fajta szeretet mindig győzelemre visz.
Amen.
Amen. Én Megkérlek benneteket, hogy legyetek kedvesek, álljatok fel, és ahogy Pál apostol írja a római levélben, mindenki hiszi, hogy Jézus Istennek fia?
Igen.
Mindenki hiszi, hogy Jézus feltámadt a halálból?
Igen.
Akkor mire várunk? Ez alapján írták meg a hiszek egyet. Római levél. Már azt mondja Pál, hogyha hiszük a szívünkben, és kimondjuk a szánkkal, hogy Jézus Istennek fia, és életünk urává tesszük, akkor üdvözültünk, és megvan a mennyei útlevelünk. Egy imádságra hívunk benneteket, és a agapé szeretetet mindenki bensejében haza tudja vinni. Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok!
Eléd állok!
És fennhangon imádkozom!
Fennhangon imádkozom!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Istennek fia!
Istennek fia!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Meghalt az én bűneimért!
Meghalt az én bűneimért!
A Biblia tanítása szerint!
A Biblia tanítása szerint!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Feltámadt a halálból!
Feltámadt a halálból!
Hogy igazzá tegyen engem!
Hogy igazzá tegyen engem!
Isten előtt!
Isten előtt!
Kérlek, Jézus!
Kérlek, Jézus,
költözz a szívembe,
költözz a szívembe,
és teremts újjá engem,
és teremts újjá engem.
Kérlek,
kérlek,
legyél az én uram,
legyél az én uram,
megváltom,
megváltom,
és gyógyítom,
és gyógyítom.
Elfogadom a megváltó munkádat,
elfogadom a megváltó munkádat,
és hittel megvallom,
és hittel megvallom.
Jézus,
Jézus,
te vagy az én uram,
te vagy az én uram,
megváltom,
megváltom,
gyógyítom,
gyógyítom,
meg vagyok váltva,
meg vagyok váltva,
újjá születtem Krisztusban,
újjá születtem Krisztusban,
az ő szentvére,
az ő szentvére,
megtisztított minden bűntől,
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet,
az örök életemet,
és szeretetedet,
és szeretetedet,
ami a szívünkbe költözött,
ami a szívünkbe költözött,
a Jézus nevében,
Jézus nevében.
Amen.
Amen.
Akkor most szorongasd a szeretetet és vidd haza. Jó? Köszönjük a figyelmeteket, a türelmeteket, és jövő héten nem jövünk, úgyhogy nyugodtan gyertek csak. Nem lesz ilyen kemény ütős tanítás. Akkor legyünk az áldás kapuhoz, ide ki a folyosóra. Áldjon meg téged az Úr! 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 Az Úr áldottja vagy! 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 Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus Szent nevében a hittel a kezünket rátesszük ezekre a kermékre, a szövetekre. A hitcselekedet alapján a kezünket rátesszük, kiárasztjuk a gyógyító előtt, a feltámadás erejét, a szabadító kenetet, áradkenet, áradkenet, áradkenet a Jézus nevében. És ezekben a szövetekben tárolódjon, Uramat, egy dicsőséget. És az otthonokban eljutva a kenettel tehet ruhadarabok meghozzák a szabadulást, amikor a hittel a ruhadarabokat a testekhez érintik. Mert a kenet kivezeti a hozott szüneteket a testből. Jézus nevében. Szabadat az embereket. A Jézus nevében. A mai napon is. Mert Jézus él. Halleluja.
Halleluja.
Köszönjük, Uram, a bevégzett munkát. Megtört testedet, mert a megtört testeddel gyertük el a gyógyulásunkat. Jézus nevében.
Köszönöm az Urat, hogy itt lehessek a páromra, és köszönöm az Urat, hogy itt lehessek a páromra.
Amen.
Halleluja.
Drága testvéreim, szeretném megköszönni akkor a Ferének és az Ávinak, hogy itt voltak. Én hiszem, hogy mindannyiutokban azért mindenki eltette magának az, amit hallott, ami őre vonatkozik, vagy úgy érez, hogy otthon a párjának is elmond. És én tudom, hogy erről keveset beszéltünk mi, talán nem is beszéltünk úgy még talán a nők szolgálatával kapcsolatban nem emlékszem, így külön a házasságról nem is bizony sok kérdés felmerül, és hiszem, hogy mindannyiunk számára hasznos volt ez, és áldjon meg a jó Isten benneteket hatalmasan, és a gyülekezeteteket is. És titeket is, drága testvéreim.
Halleluja!
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Az igaz épüléssel van.
És én nekem nagyon, én szinte égett a szívem erre a tanításra, mert én mindig mondtam a páromnak, hogy főleg amikor meghallottam, és akkor már akkor elkezdtem, már egy hete mondom a páromnak, hogy ugye nekünk ott a helyünk van. Hát és köszönjük szépen, én csak azt akartam mondani, hogy nekem nagyon a szívem el volt. Hát
irritációtokat is nagyon-nagyon köszönjük.
Tanítás, drága mennyei atyám, áldja meg ezt az adományt, és áldjon meg benneteket hatalmasan, Jézus Krisztus. Köszönjük, Uram.
Megáldjuk a magjaitokat.